Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Covid, háború, gazdasági válság, címszavak az elmúlt évek történetéből, hatásait mindannyian érezzük. Mi, mint könyvtári podcast készítők, arra voltunk kíváncsiak, hogy 2022. novemberében mit ér egy könyv. Köszöntjük Önöket! Ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Első beszélgető partnerünk, mondhatnánk, hogy szakmabeli.
Így van, dr. Horváth Sándor Domonkos, a Győri megyei könyvtár igazgatója. Azért őt választottuk beszélgető partnerünknek, hiszen Győr egy nagy léptékű, egy igazi nagy megyei város, és egy nagyobb kitekintést szerettünk volna tenni, hogy egy ekkora városban hogyan is látszódik a szakma, milyen rálátása van egy nagyobb hatáskörű könyvtár igazgatója.
A kérdés tehát az, mit ér egy könyv? Mit ér ma egy könyv?
Különös esetekben akár felbecsülhetetlen jelentőségű, hiszen hogyha az életünk egy fontos döntését, mondjuk egy olvasmányérvény, egy vers, egy idézet befolyásolja, akkor az egész életünkre hatással lehet. Tehát a könyv mint sok mindennek a hordozója, információ hordozója, kultúra közvetítésnél egy eszköze, illetve a történelmi távlatban pedig nagy jelentőségű objektum. Jelen pillanatban természetesen az értéke megint csak két oldalról nézhető. Egyik oldal feltehetjük a kérdést, hogy ha mondjuk a kereslet csökken, ha mondjuk olyan szituáció van, amikor a társadalom jelentős része mondjuk a fűtést, a megélhetést, és hasonló biztonság iránti igényeket biztosítsa, akkor kisebb a gyakorlati jelentősége, vagy mégsem, mert lehet, hogy éppen ebben a helyzetben egy könyv segít túlélni. Válsághelyzetben a könyv jelentősége szinte fokozott.
Most megnézzük, akik a könyvpiacon vannak, és ugye hát látjuk, hogy mint minden más, a könyv is egyre drágább. Ebben a helyzetben a könyvtáraknak a szerepe felértékelődhet?
Azt gondolom, hogy életmentő lehet ebben a helyzetben a könyvtárak szerepe, hiszen amikor a lényegében a megélhetési nehézségek folytán kénytelen a gazdasági döntései szerint az egyén szelektálni, hogy mire ad ki pénzt, illetve hogy a különböző anyagi helyzetben lévők egyaránt megengedhessék maguknak, hogy van, aki még meg tudja venni az emelkedett áru könyvet, van, aki nem, mégis hozzájusson ebbe a könyvtár szerepelve, ez hihetetlenül fontos. Úgyhogy én azt hiszem, ebben a viharos tengeren egyfajta kiegyensúlyozó szerepet tud, legalábbis kulturális művelődés és az információkhoz való hozzáférés tekintetében is nyújtani a könyvtár. Egyébként nagy könyvtárak, amelyek még nyitva vannak, illetve abban az időben, amiben mi is nyitva vagyunk, azt tapasztaljuk, hogy még többen érkeznek, és könyvkiadós barátaim, egyébként pedig a könyvpiaci forgalomnak a csökkenését nem észlelik. Jelen pillanatban nálunk azért azt gondolom, hogy van olyan jelenség is már, hogy a meleg is fontos. Előfordul, hogy bejönnek, tanulnak, vagy esetleg papírmunkát itt végeznek el az olvasóteremben. Érdekes új lehetőségeket fedeznek fel az olvasók a könyvtárban.
Ha visszatérünk a könyvhöz, a digitalizációhoz, mennyire befolyásolja a nyomtatott könyv helyzetét?
Egy portfólió átalakulásáról van szó. Ha arra, hogy kiadói e-book vásárlásokról van szó, nagyon gyorsan be tudja szerezni ezt a könyvet, és akkor már nem biztos, hogy megveszi nyomtatott formában. Ugyanakkor, hogyha ilyen kalózmásolatokról, amelyek általában azért a különböző nagy példányszámba, de kisebb irodalmi értékkel rendelkező művekkel kapcsolatban, különböző ilyen krimi sikerek meg hasonlók, van köztük természetesen magas szintű érték is. Ott viszont magát a kiadónak a kereskedelmi bevételét veszélyeztet, és ezáltal áttételesen a nyomtatott könyv sorsát is, hiszen a kiadónak kicsi a bevétele, és azért jelenleg a papírárak és mindenféle egyéb jelenségek sújtják a nyomdákat, és a nyomda ez jelentősen energiaigényes szektor, meg az energiáremelkedések is, akkor azt mondom, hogy egy nagyon sérülékeny helyzet állhat elő. Ugyanakkor a másik oldal az, hogy úgy gondolom, hogy többen olvasnak a digitális világ miatt, nem is az e-bookokra gondolok, hanem közösségi médiában közzétett különböző szösszenetek, versek, rövidebb szövegek, tehát ezek a klasszikus, nem túl hosszú szövegek, akár elég komoly sikert is érhetnek el.
Az elmúlt években, hogyha itt most gondolok a Covid járványra, vagy a mostani energiaválságra, azért a könyvtárakat és a kulturális intézményeket ezek jelentősen érintették. Milyen jövőképet lehet egy könyvtárnak vizionálni?
Ezek az események valóban a jövőképünkről változtatnak és alakítanak, hiszen én magam nagyon sokáig a könyvtárnak a közösségi szerepére és jelentőségére esküdtem, és hát pont most ezek a terek nagyon sokszor kifűtésségi szempontból nem állnak teljes egészében abban a nyitvatartási időben felhasználók rendelkezésére. Elgondolkodtató, és azt gondolom, hogy több irány, több út van előttünk, ami nagyon-nagyon jelentősen függ a kultúrpolitika döntéshozóitól, hogy ez milyen irány és milyen út, ugyanis azt látjuk, hogy a társadalom milyen nehézségekkel küzd, és ebben miként tudja segíteni a könyvtár, akkor könyvtárat, mint egy kultúrpolitikai beavatkozási eszköz lehet használni. Ehhez viszont forrásokat kell rendelni. Alapvetően az utóbbi idők jelenségei alapján, amit most úgy gondolok, hogy bekövetkezik, az elkövetkező 5 évben inkább a nagy könyvtárak sorsa lehet biztosabb, tehát a biblioplázásodás, központi szolgáltatások, könyvtárakban egyébként össz-négyzetméter számban mondjuk országos szintre vetítve jelentős mértékű csökkenést gondolok el alapvetően az automatizálásnak az előretörését.
Mit ért a fogalom alatt, hogy biblioplázázás?
Lényegében a peremkerület és sok-sok kis könyvtár hálózata és közöttük egy nagy könyvtár helyett inkább az elmozdulást valamilyen szinten a nagy szolgáltató terek. Azért a plázával vonják össze, ahogy a kisboltok alkonya és a plázáknak a kiemelkedése valahol a kis könyvtári szolgáltató helyek. Ezt a folyamatot a könyvesboltoknál is látjuk, tehát a nagy-nagy könyvkereskedelmi egységek dominanciája figyelhető meg az utóbbi időben. Ami nagyon nagy veszélyben van, és amiért egyébként az én szívem megszakad, az az a kis könyvtár, ahova mondjuk nem napi 7-800 olvasó tér be, hanem 8-10-12, de oda megy, elbeszélget a könyvtárossal, megbeszéli vele az életeseményét, a sorsát, tanácsot kér, segítséget kér. Lehet, hogy az ő hatóköre már nem is mutat túl a néhány utcának is bolton, mert idős járókerettel jár, stb. Pláne, hogyha korszerűtlennek az épület fűtés technológia és sok minden szempontjából eltűnhetnek ezek a kis könyvtárak. Azonban biblioplázásodás nem azt jelenti, hogy ezek a nagy központi szolgáltató helyek, amelyek professzionálisan berendezkednek a tömeges kiszolgálásra és a személyes kontaktusnak, a személyességnek sokkal kisebb a jelentőség és megjelenése, hogy emellé nem lehetne valamiféle olyan megoldást találni, amely tényleg azoknak a rétegeknek a támogatását jelenti.
A mostani fiatal generációk, a gyerekeknek milyen a viszonya a könyvhöz, a könyvtárhoz? Milyen képet látunk erről?
Pont a tegnapi nap debütált néhány TikTok videónk. Egészen döbbenetes módon, az egy percnél rövidebb, egyébként mi a kedvenc olvasmányod jellegű kis, nagyon dinamikus film, ami az én korosztályomnak mondjuk, aki a 60-as évek második felében született, már gyors és túl dinamikus. Hirtelenében azt láttuk, hogy pillanatok alatt 200-300 visszajelzés érkezett, és már a egy perc alatti film lejátszása során már kommentelték a fiatalok, hogy ő nekik mi a kedvenc filmünk, stb. Azt gondolom, hogy egy kommunikációs szakadékot kellene áthidalnunk ahhoz, hogy legyen olvasás, legyen szépirodalom olvasás, legyen könyvolvasás. Ehhez meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek ezeket a korosztályokat megszólítják. Másként kell gondolkodnunk, és hát esetleg nem ördögtől való,
Ha már a könyvtár és a szakma szempontjából beszélgettünk arról, hogy tényleg ma hol helyezhetjük el a könyvet, mint értéket az életünkben, akkor most nézzük meg a másik oldalt, megkerestünk egy kiadót is.
Beszélgető partnerünk Kovács Zsanett, a Móra kiadó marketing vezetője. Hogy miért pont ezt a kiadót választottuk? Hát ez sem véletlen, hiszen a Nagykanizsai Könyvtár nagyon jó kapcsolatokat ápol a kiadóval, és rengeteg közös munkában veszünk részt. Ilyen például az azoló.hu, ami már a Móra kiadó könyveinél is megjelenik, és bízunk benne, hogy ez egy hosszabb távú együttműködésnek az első lépcsőfoka.
Mennyire van igény ezekre a könyvekre? Tehát milyen a forgalom? Kérdezhetném így is nagyon egyszerűen.
Mi egyelőre elégedettek vagyunk és boldogok. Most nyilván van némi kis változás, mert kezdődött ez a papírhiánnyal és a papíráremeléssel, majd most itt a rezsiköltségek, meg a benzináremelés, még ez mind-mind-mind rátevődik, és az árak azért sajnos emelésre szorultak, és most ettől az áremeléstől egy kicsit tartunk, hogy ez milyen következményekkel fog járni, de ami a könyveinket illeti, egyelőre most ebben a pillanatban még elégedettek vagyunk, és nyugodtak, és reméljük, hogy ez így marad.
Mennyire számít az, hogy ti ifjúság és gyerekkönyveket forgalmaztok ilyen szempontból? Tehát, hogy ezek azok a könyvek, amik iránt talán nagyobb az igény, hogy könyvformájában megvegyék?
Így van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus. Részben, mert a különösen a legkisebbeknek még mindig az évig, hála Istennek, és reméljük így is marad, hogy a picit az ember az ölébe veszi, és elkezd neki olvasni, ez az egyik. A másik, hogy azért az elmúlt körülbelül 20 évben kialakult a 3 év alattiaknak is egy nagyon masszív könyvcsomag, ami egy teljes újdonság formáját kivitelezését tekintve. Ezek mind olyan könyvek, amik korábban nem is voltak a piacon, és egyáltalán erre a korosztályra nem is gondoltak, és hát nyilván ebben is viszonylag erősek vagyunk, tehát egy nagyon széles portfóliónk van. A Móra, mint az egyetlen 70 évnél idősebb gyerekkönyvkiadó, azért a nagy klasszikusok nagyobb részével bír még mindig, ami azt jelenti, hogy azért az iskolákban is nagyon sokan olvassák még azokat a könyveket, amiket mi adunk ki, illetve szülők, nagyszülők viszik tovább még a könyveknek a hírét és örömét. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy viszonylag jó pozícióban vagyunk.
Számodra mit ér egy könyv, vagy egy kiadó számára mit jelent az, hogy egy kinyomtatott papírformájú könyv létezik a jelenlegi világban?
Mindenképpen érték, hagyomány és szerelem. Tehát ez a három dolog egészen biztosan benne van. Részben, mert hogy próbáljuk a múlt értékeit továbbvinni, részben, mert próbálunk új értékeket teremteni, hogy a jövő klasszikusait is megteremtsük. Harmadrészt pedig mindezt nyilván a minőség szem előtt tartásával és szerelemből csináljuk.
Fontos olvasás megszerettetése a fiatalabb generációkkal?
Ez egy alapvető célunk pont a babakönyveknél. Nekem személyes megszállottságom is ez az abszolút babakori olvasóvá nevelés, de nyilván a Már tudok olvasni sorozatnak azért az az egyik legfontosabb szerepe, illetve a legnagyobb előnye, hogy az olvasni tanulóknak próbál egy szintén érzelmi kapcsolódást, egy olyan jellegű élményt adni, ami további motivációt, az olvasás gyakorlás egyébként nem könnyű folyamatát elősegíti, és a motivációval tovább billenti, és újabb könyvek olvasására ösztönzi a kezdő olvasókat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a szövegértés tulajdonképpen mindenhez alap a későbbiekben. Ha egy kresszvizsgát akar tenni, vagy egy matematika példát akar megoldani, ahhoz is mindenképpen kell, hogy legyen egy stabil szövegértése, és az úgy kezdődik, hogy tud olvasni.
Marketingvezető vagy, ezzel kezdtük a beszélgetést. Mennyivel nehezebb a munkád az utóbbi 2 évben, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
Ez most azért jó kérdés, mert hogy 10 évvel ezelőtt én nem könyvmarketinggel foglalkoztam, úgyhogy ezt így most teljesen konkrétan nem tudom elmondani, de én azt gondolom, hogy ami nekünk most egy kicsikét nehezebb, hogy sokkal több online platform van, amihez muszáj felnőnünk, és ahol népszerűsítenünk kell ezeket a kiadványokat, illetve hogy pont a Covid óta offline módon olyan könyves rendezvényeket, amiket korábban kicsit egyszerűbb volt megszervezni, mint mondjuk egy könyvbemutató, ahol az emberek eljönnek, szépen nyugodtan leülnek és megnézik. Ez 10 évvel ezelőtt egy egyszerűbb ügy volt, most sokkal nehezebb és sokkal könnyebb online elérni például a nagyobbaknak szóló könyvek esetében a célközönséget. Nagyon sok filmes vagy olyan tartalmat kell gyártanunk, amit online közé tudunk tenni.
Megszólítani nehéz őket, vagy van-e igényük arra, hogy elmenjenek?
Mindkét terület egy kicsit nehézkes, nehezebb is egyébként megszólítani őket, kevésbé is mozdulnak. Akikben még nagyon bízunk, mint szövetségesek, azok a könyvtárak és a pedagógusok. Aki nagyon könyvmoly, biztos, hogy nem fog könyveinket is olvassa, és más könyveit is olvassa. Tehát mi nem tudunk konkurensként tekinteni ilyen szempontból a könyvtárra, viszont az olvasás szeretetéhez a különféle náluk megszervezett programokkal, illetve az ottani választékkal én azt gondolom, hogy nagyon erősen hozzájárulnak.
Az online eseményeket említetted, arról beszélgettünk. Kicsit olyan ellentmondásos, hogy online térben népszerűsítjük a nyomtatott könyvet. Kettő tud működni együtt? Tehát nem kell attól félni, hogy ez a digitalizáció kiszorítja a nyomtatott könyvet?
Mi nem félünk tőle. Azt vettük észre, hogy minthogy különösen a fiatalabbak annyira a filmekben, a klippes életben és a gyorsan pörgő filmkockákban szocializálódtak, a sokkal rövidebb és mélyebb élményekben, hogy sokkal könnyebben tudjuk úgy megnyerni őket egy könyv élménynek, hogyha mutatunk neki mondjuk egy félperces olyan kis trélert, amivel felkeltjük az érdeklődését a könyv iránt. Tehát sokkal előbb fog a könyvért nyúlni, és utána majd lehet, hogy elolvassa, de először neki kell az a fajta élmény, ami őt behúzza. És ez most ebben az esetben, igen, egyébként tényleg ellentmondásos, de ez egy online élmény. Nagyon sok esetben.
Mennyire tud ízlést formálni egy kiadó? Most arra gondolok, hogy például az igényekhez kell igazodni a könyveknél, mert nagyon sok népszerű mesének a könyvváltozatát lehet látni a piacon, vagy pedig próbáltok úgy ízlést formálni, hogy az ő világukra fordítani le a hagyományos értéket is közvetítő meséket, ifjúsági történeteket?
A klasszikusokhoz nem nagyon nyúlunk hozzá, tehát azt szeretnénk, hogyha tovább vinnék. Jó lenne, hogyha mindig akkor kerülne a kezükbe, amikor erre már felkészültek, tehát hogy azokat a szövegeket tudják értelmezni, mert ez nyilván elég nagy változáson ment keresztül az elmúlt években, de kénytelenek vagyunk mi is, mint mindenki más, a mai gyerekek érdeklődése irányába is elmozdulni, hiszen az olvasóvá nevelés egyik bázis gondolata az az, hogy a gyereknek élményt kell adni, mert az élmény lesz az, ami őt tovább rendíti, hogy egy újabb élményhez jusson, és éppen ebből kiindulva, ha nem is teljesen mindegy, hogy elsők között milyen könyveket olvas, de mindenképpen fontos az, hogy olyan könyvet kapjon kézhez, ami neki élmény és egy jó érzés kötődik hozzá, hogy aztán utána folytassa az olvasást, mint tevékenységet.
Köszönjük szépen! Olvassanak tehát sokat! A könyvtárból bármikor lehet kölcsönözni. Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.